Kedves hallgatók, Hornyák István tanúságtételének második része következik.
A kórházban lévő időszak alatt nagyon sokat kaptam a kórháztól. Emberi kapcsolatok terén is, emellett Isten megmutatta számomra azt, hogy szeretek emberekkel foglalkozni, és ez közel áll hozzám, mert hogy az információban helyezkedtem el, Isten oda vezetett. Tehát, hogy voltak saját életemre vonatkozó konzekvenciák, amiket le lehetett vonni a kórházi lét időszak alatt. És emellett nem egy és nem kettő olyan eset volt, és ez mondjuk sajnálatos módon leginkább az első időszakban, az első években volt elmondható így rólam, hogy többször volt arra lehetőségem, hogy imádkozzak esetleg egyik-másik emberért. Nem ismertem az illetőt, csak láttam esetleg, hogy el van szontyolodva, el van keseredve, sír. Volt, hogy utána mentem, megkérdeztem, hogy mi a gond, elmondta, hogy anyukája az intenzíven van, és én felajánlottam neki, hogy ha gondolja, én nagyon szívesen imádkozok. És volt olyan például, hogy bementem egy adott osztálynak a sürgősség is részére, és ott feküdt egy fiú, akiről semmit nem tudtam, csak azt, hogy a halálán van. És az apukájának felajánlottam, hogy ha nem gond, akkor bemegyek egyszer hozzá, és szeretnék imádkozni, és apukája megköszönte. Tehát volt egy ilyen fajta szolgálat, amit nem neveznék úgy szolgálatnak, de bennem volt egy ilyen tetrekészség, hogy akkor én megyek, és valahogy próbálok keresztény módon megnyilvánulni. Volt olyan is, amikor csináltam ilyen kis névjegykártya méretű kártyákat, és arra volt írva pirossal, hogy Jézus szeret téged, és ezeket úgy igyekeztem minél több helyen letenni, lepakolni. Próbáltam aktív lenni. Az évek alatt az egy kicsit úgy belefásultam az ott létbe, és talán ebből kifolyólag is történt az, hogy az utolsó éveimet, mert 10 évet töltöttem ott, már nem tudtam olyan aktivitással csinálni, mint ahogy az első időszakban. Vannak pozitív megtapasztalásaim az imádkozás terén. Az egyik ilyen eset, amikor ott, ahol laktam, volt egy fiatal pár, és hát ők tudták rólam, hogy keresztény vagyok, és egyik alkalommal megtudtam, hogy szeretnének gyereket, de nem jött még össze egy ideje. És akkor fölajánlottam nekik, hogy mit szólnátok hozzá, hogyha én imádkoznék azért, hogy legyen gyermekáldás, és én ezt meg is tettem. Utána jeleztem is nekik, hogy na, imádkoztam, értetek? És már nem emlékszem pontosan, hogy mennyi idő telt el, de egyszer csak jött a hír, hogy megfogant a gyermek, és nekik eszébe jutott az, hogy hát a Pisti az imádkozott. Ez még azért egy darabig felfeljött, mint kellemes közös emlék. Ez is csak az egyik történet az imádkozással kapcsolatban, ami tényleg így meghallgatásra került, illetve abszolút sikersztori. De a saját életemben is be tudok számolni ilyen történésekről. Kezdeném azzal, hogy 2 évesen aszmás lettem. És ahogy teltek az évek, egyre komolyabb mértéket öltött az aszma az én életemben, és miután gyülekezetbe kerültünk, és egyre jobban megértettük azt, hogy mit mond az ige a gyógyulásról, hogy Istennek mi az akarata a gyógyulásról, hogy hogyan kell imádkozni, elkezdtünk mi is ebben hitet gyakorolni, hogy én ebből kijövök, hogy a gyógyulás meg lesz az én életemben. És a gyülekezet is elkezdett ezért imádkozni, és ha most nagyon le akarom egyszerűsíteni a dolgot, akkor azt mondom, hogy meg is történt a csoda, mert hogy tényleg egy csoda volt, amikor elmentünk 18 éves korom előtt a szokásos orvoshoz, ő jelezte nekünk, hogy még mielőtt 18 éves koromat betöltöttem volna, kigyógyultam az aszmából. Számunkra ez egy nagyon nagy dolog volt, hiszen 2 éves koromtól 17-18 éves koromig én nagyon sokat mentem Pestre a szanatóriumba, különböző vizsgálatokon estem át, sőt egyik alkalommal fölmerült az is, hogy az aszmának a halálos válfajában szenvedek. Voltak tényleg krízises, nehéz időszakok, és leginkább ez a nehéz időszak pont akkor ért el minket, amikor felismerésre jutottunk, és elkezdtünk élni azzal, amit Isten kilentett az ő igében. És ekkor jöttek igazán a nehézségek, mint hogyha csak el akartak volna minket úgy bátortalanítani, de hát adok Istennek, hogy megtörtént az áttörés, és 18 éves korom előtt megtörtént a szabadulás is az aszmából. De nem ez volt az egyetlen szabadulás az életemben. Ugyanis, mikor még én otthon laktam, Sopronba költözésem előtt, gondom volt a pornográfiával. És én akkor talán még nem voltam ebben annyira biztos, de idővel nyilvánvalóvá vált számomra, hogy én pornófüggő lettem. Felköltöztem Sopronba, és ez ott is folytatódott, mármint maga a függőség, és nagyon sokszor, rengeteg alkalommal, összeszámolni nem tudom hányszor, én elbuktam. Körülbelül 15 éven keresztül küzdöttem a pornófüggőséggel, nagyon sokat lehetne erről beszélni, írtam is ezzel kapcsolatban egy könyvet, a saját bizonyságomat írtam le. Ez a könyv ez olyan 85-90%-ban elkészült. Terjedelmesen kitérek mindenre, amit én átéltem, megtapasztaltam, akár Istennel kapcsolatban, hittel, konzekvenciák levonása, minden le van írva. Én nekem ez egy nagy küzdelem volt. Nagyon nagy küzdelem volt. Eleinte nem éreztem semmi rosszat ebben. Évek elteltével viszont ez így átalakult bennem, és már nagyon nem szerettem azt, amit csináltam. Nem szeretem ezt a szót, de gyűlöltem. Szívem szerint én már kijöttem volna ebből, de egyszerűen nem tudtam kijönni. És nagyon sokszor fordultam Istenhez, hihetetlen sokszor, azért, hogy segítsen. Kértem, könyörögtem, sírtam, perlekedtem vele, nem szóltam hozzá, jó kiszúrtam vele, hogy nem szóltam hozzá most pár napig, de egyszerűen nem értettem, hogy miért nem jön változás az életemben. Pedig tudtam azt, hogy Isten meg tudja tenni, hittem, hogy Isten meg akarja tenni, csak nem értettem azt, hogy hol van akkor a Bibi, ha meg tudja, meg meg is akarja tenni, én is ezt akarom, akkor nem értettem, hogy miért nem jön a változás. És teltek a napok, a hónapok, az évek ugyanúgy, mint előtte, változás nélkül. És ez nagyon rossz ezt megélni, és úgy megélni mindezt, hogy közben te szenvedsz ettől. Te ezt nem akarod, de ott van az életedben. És mivel függőség, függsz tőle. Nem tudsz tőle szabadulni. Lehet, hogy van egy kis időszak, amikor éppen helyt tudsz állni, de utána meg jön megint a bukás. És így megélni a kereszténységet még talán kicsit nehezebb volt, de van egy ige, ami azt mondhatom, hogy megtartott az arany középúton. Lelki értelemben. Ez az 1 Sámuel könyvében van, amikor Isten szólt Sámuel prófétának, hogy menjen el Isai házához, és gyermekei közül kenje fel azt, akit az Úr választott, Izrael következő királyának. És akkor mondta azt Isten, hogy én nem azt nézem, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van. Én viszont azt nézem, ami a szívben van. És ez volt az az ige, ami engem megtartott, hogy ne essek önvádba. Mert nagyon könnyen önvádba esett egy ilyen helyzetben az ember, hogy vádolhatja önmagát, hogy miért bukok el állandóan, és újra, és újra, és nem vagyok jó keresztény, és ilyenkor jön az ördög, és még rátesz egy lapáttal, hogy az egyént ebben az önvádban tartsa, és elhitesse esetleg azt, hogy ő tényleg nem keresztény, hogy ő nem is tért meg, hogy ez számára nem működik. És ez az ige számomra, mint világosság, ott volt a sötétségben, mert megmutatta azt, hogy én lehet, hogy a cselekedetekre nézek, és Isten is látja a cselekedetet, és nyilván nem is ért vele egyet, de Isten látja azt, hogy mi van az én szívemben. És látta azt, hogy az én szívemben bánat van. Bánom ezt az egész kialakult helyzetet, én ezt nem akarom. És ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és ezt nem szabadna elfelejtenünk, hogy Isten nem csak a cselekedetet nézi a mi életünkben, hanem látja a mögöttes tartalmat, látja azt, hogy mi van az mi szívünkben. És ez volt az, aminek köszönhetően nem estem önvádba, nem vágtam eret magamon, mert egy ilyen kialakult helyzetbe kerültem. Tudtam azt, hogy Isten túllát az én cselekedetemen, és látja azt, hogy ugyan megteszem, de nem akarom. Nem azért teszem, mert örömömet lelem benne, hanem azért, mert egy kényszerű helyzetbe kerültem bele. És emlékszek egy esetre, az említett Móni egy alkalommal nagy szerepe volt neki abban, hogy megtapasztalja, milyen Isten kegyelme. Igazán valódi kegyelme. Az történt, hogy én bent voltam a szobámban, és megint elbuktam. Leültem az ágyra, és csak néztem ki a fejemből, és belül bántott, hogy hogy lehetek ilyen buta, hogy megint elbuktam. És egyszer csak Móni elhúzta a harmonika ajtót, nem szólt semmit, a keze hátul, bejött a szobába, odajött hozzám, semmiről nem tudott, hogy mi zajlott le bennem, vagy hogy mi történt előtte, és mosolyogva megállt előttem, a kezét maga elé tette, és egy bontatlan vaníliás karika volt nála, annyit mondott nekem, ezt Isten mondta, hogy adjam át neked. És azzal a lendülettel, mosolyogva, hátat fordított, elment az ajtóig, behúzta maga mögött, és én ott maradtam a szobában, azzal a mondattal, amit Móni mondott, és a vaníliás karikával. Néztem ki a fejemből, és előtte az zakatolt a fejemben, hogy hogy lehetek ilyen buta, hogy újra és újra elbukok, hát nem hiszem el, szinte megérdemeltem volna azt, hogy Isten a tüzes nyilaival lesújtson rám, mert tényleg megérdemlem, miközben tudtam, hogy nem ilyen, de annyira bántott már ez az egész dolog. És miután a Móni ezt a mondatot elmondta, és nekem az ajándékát átadta, azon kattogott a fejem, Uram, hogy szerethetsz te ennyire engem, mikor most buktam el ezredjére, vagy ki tudja hanyadjára, és te elküldöd a Mónit, hogy megajándékozz engem ebben az állapotban? Miért? Hogyan szerethetsz te engem ennyire, hogy most, amikor itt vagyok, bánt az egész dolog, hogy sokadjára elbukok, és te megajándékozol? És ez a kérdés jött föl bennem, hogy miért? És megértettem, hogy ez a kegyelem, hogy Isten nem azért adta, mert én kiérdemeltem, hanem mert ő szeret engem. És el is megmutatta azt, és ez mondjuk egy nagyon fontos dolog, jól értelmezni az ajándékot, mert tudtam, hogy Isten ezzel az ajándékkal nem azt akarja kifejezni, hogy Isti, egyetértek azzal, amit csinálsz. Csak nyugodtan tovább. Nekem semmi bajom nincs ezzel. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy jól értelmezzük Istent. És én tudtam ebben a helyzetben, hogy ő nem a cselekedetemre válaszul, adta ezt, hogy egyetért azzal, hanem látta az én szívemet, tudta, hogy én bánatos vagyok, és ő ezzel mutatta ki, hogy gyermekem, én szeretlek téged, annak ellenére is, hogy te elbuksz újra és újra, de szeretlek téged, látom azt, hogy te ragaszkodsz hozzám, hogy te egy olyan helyzetben vagy benne, amiben nem akarsz benne lenni, én szeretlek téged. Ez egy nagyon erőteljes megtapasztalás volt számomra. De ettől még ugyanúgy küzdöttem és elbuktam újra és újra. És a változás akkor jött, amikor egyik alkalommal megbeszéltük a Mónival, hogy találkozunk, és beszélünk. És az volt az elképzelés, hogy Móni mesél magáról, ebből viszont az lett, hogy amikor a Móni rákérdezett arra, hogy hogy vagy, én kitálaltam, és noha már évek óta ismertük egymást, én akkor mondtam el, és vállaltam föl előtte, hogy nekem a pornóval gondjaim vannak. Ő ezt előtte nem tudta. És akkor a Mónit az Úr vezette. Nem tudom már, hogy mi mindent mondott, kivéve egyetlen egy igét. Az az egy ige úgy megmaradt akkor bennem, hogy amikor a Móni szájából elhangzott, egyszerűen akkor esett le, hogy ez a megoldás kulcsa az én szabadulásomhoz. Nem jelent meg angyal dicsőségben, nem hallottam szózatot, egyszerűen, hogy belül a bensőmben, a szívemben egyszerűen tudtam, hogy ez az, ami engem a szabaduláshoz fog vezetni. Ez pedig a Jakab levele 5:16 volt, ahol azt mondja Isten igéje, valljátok meg egymásnak bűneiteket, imádkozzatok egymásért, és meggyógyultak. És én ismertem ezt az igét. Nagyon sokszor olvastam is. De akkor jött ott a megértés. Hazamentem, ez volt az első dolog, hogy megkeresem a Bibliát, megtaláltam, elolvastam, és elkezdtem rajta mélázni. Elkezdtem rajta időzni. Mit is mond ez az ige? És fölismertem. Azt mondja, hogy az első lépés az én lépésem, az emberi lépés. Vald meg a bűneidet. A második lépés még mindig emberi lépés, imádkozzatok egymásért. Fontos, hogy a megvallás, tehát most nem azt mondta, hogy vald meg az utca emberének, hanem hogy testvéreken belül. Valljátok meg bűneiteket. Imádkozzatok egymásért. Na és ezután jön, tehát van egy plusz jel, a valljátok meg bűneiteket, és az imádkozzatok egymásért, és ezután jön egy egyenlőség, hogy ennek az eredménye lesz a gyógyulás. És én tudtam, hogy a következő alkalommal, amikor én megyek a gyülekezetbe, egy életem, egy halálom, én föl fogom vállalni azt, hogy nekem ez a problémám, mert tudni kell azt, hogy én előtte senkinek nem mondtam el, csak Isten tudott róla. Ezt követően, amikor eljött a soron következő Isten tiszteleti alkalom, úgy, ahogy azt elterveztem, valóban jeleztem is a gyülekezet pásztorának, hogy mondandóm van. Fel is vállaltam életemben úgy után másodjára, hogy a pornófüggőséggel gondok vannak. Ezután megkértem őket, hogy imádkozzunk. Ez úgy zajlott le, hogy én imádkoztam, és a többiek imában támogattak engem. Elmondtam azt, ami a szívemen volt, saját szavaimmal, miután kiöntöttem a szívemet bűnvallást téve Istennek, igazából nem történt semmi. Változás az én életemben. Nem tapasztaltam meg semmi különleges dolgot. Csak ültem ott, ment tovább az Isten tiszteleti alkalom, miután vége lett, kiballagtam a buszmegállóhoz, és hát vártam a buszomat, hogy majd haza tudjak menni. Megjött a busz, felültem rá, és emlékszek arra a pillanatra, amikor a busz elindult, utána nem sokkal, egyszer csak ott belül az én szellememben, a szívemben, ezt úgy tudnám megfogalmazni, hogy egy ilyen hatalmas súly esett le onnan, és nem mondta senki sem, de egyszerűen tudtam, hogy Isten most szabadított meg valamitől, ami okozta az én életemben a függőséget. És ez valóban így is történt. Miután Isten engem megszabadított, el nem tudom mondani azt, hogy mekkora különbség volt a szabadulás előtti és a szabadulás utáni tisztaság érzése között. Egyértelművé vált bennem a különbség. Valóban szabadnak éreztem magamat. Fura is volt megtapasztalni, hogy az, amit én azt hittem, hogy normális, az kiderült, hogy nagyon nem volt az. Tehát Isten megszabadított, valóban szabaddá tett, és a saját életemből is tudom, hogy Isten nem egy erőtlen Isten. Meg tudja szabadítani az embert, és nem kell ahhoz kis dolognak lenni, hogy ő megtegye vagy megtehesse, hanem a mai kornak a nehézségeitől is Isten épp úgy meg tud szabadítani, és épp úgy helyre tudja tenni az embernek az életét, mint annak idején több ezer évvel ezelőtt. Isten ma is van, és ő ma is erőteljes, és akar cselekedni, tud is cselekedni, és hatalmas dolog az, amikor Isten beavatkozik, és kihozza az embert valamiből, ami addig elnyomásban tartotta. Számomra Isten az Atya, az Atyám. Nem csak egy távoli valaki, személytelen valami ő, hanem ő az én Atyám, aki szeret engem, gondomat viseli, akivel személyes kapcsolatom lehet, akit bármikor megkereshetek, felkereshetek, bármivel hozzáfordulhatok. Ő az, aki mindig ott van, még hogyha a legjobb barátom, vagy a legjobb családtagjaim éppen távolban vannak, vagy nem elérhetőek. Isten az, aki megalkotott, aki megteremtett, akire tényleg mindig számíthatok. És ha valaki tud nekem segíteni, akár iránymutatás, bátorítás, életvezetés terén, az tudom, hogy az ő. Amikor imádkozom, én akkor Istenhez szoktam imádkozni. Jézushoz is szoktam szólni. Őhozzá nem szoktam imádkozni, de beszélgetek vele, elmondom neki épp, ami éppen bennem van. Viszont Jézusra úgy tekintek, mint az én megváltómra, aki nagy árat fizetett azért, hogy az én életemben változások legyenek, kijöjjek a sötétségből, a világosságra, az ördög hatalmából, az Istenhez tudjak térni. Azt gondolom, hogy Isten engem nem evangelistának hívott el. Ettől függetlenül fontos számomra, hogy minél több emberhez eljutassam, és megismertessem azt, hogy kicsoda az Isten, hogy mit tett ő érte. És hogy megmutassam, és rávilágítsak arra, hogy a kereszténységben több minden van, mint amit eddig megismert esetlegesen belőle. A saját élethelyzeteimben, környezetemben igyekszem beszélni Istenről. Volt olyan eset, amikor az említett kórházban, még az első időszakban megismertem egy lányt, aki feltűnően vékony volt. Látszott rajta, hogy nem egészséges, és én egy alkalommal, amikor láttam őt a kórházon belül sétálgatni, a kórház udvarán, megszólítottam. Ebből a megszólításból aztán egy barátság lett, a barátságból sok beszélgetés lett, És a sok beszélgetésben nagyon sokszor esett szó Istenről. Volt rá precedens, hogy fölmentem az ő lakására, hogy segítsem az ő helyes fókuszát, hogy Istenre fókuszáljon, az igére fókuszáljon. Én otthon kinyomtattam különböző igéket, és az ő falának bizonyos pontjaira felragasztottam, hogy előtte legyen, és emlékezzen rá, és hogy ezekre fókuszáljon. Szeretném felhívni minden hívő keresztény ember figyelmét az Istenbe vetett bizalom fontosságára és jelentőségére, mert nagyon fontos az, hogy higgyünk Istenben. De az én meglátásom az, hogy ez önmagában még nem elég. Amikor valaki hisz Istenben, akkor elhiszi azt, hogy létezik az Isten. De attól, hogy elhiszi azt, hogy létezik az Isten, még nem biztos, hogy bízik is benne. A bizalom az, amikor bízok annyira az Istenben, hogy megmerem tenni azt, amire az Isten mondta, hogy tegyem meg. Amikor nem kételkedek Isten jóságában, akaratában, kijelentésében. Kell az, hogy a hívő ember bízzon az Istenben. Nem elég hinni. Vannak emberek, akik hisznek Istenben, és azt mondják, ők bíznak is Istenben. És valójában mégis kudarcot vallanak a bizalom területén, és ez azért van, mert sokszor önmagunkat követjük, a saját elképzeléseinket, a racionális gondolatainkat, mert nem merünk bízni Istenben. És az egyik nagy hiányosság szerintem a keresztények között, hogy nem mernek ráállni úgymond Isten igéjére. Megcselekedni. Ha Isten kimondta, hogy ha átteszel, akkor majd annak ilyen következményei lesznek, akkor tegyük meg azt, és annak olyan következményei lesznek. Gyümölcsei, ez talán így szebb kifejezés. És ezzel kapcsolatban egy történetet szeretnék felhozni, amikor Isten elvezette az ő népét az ígéret földjére. Istennek megvolt a kijelentése arra nézve, hogy be fognak menni a tejjel és mézzel folyó földre. Meg fog történni, be fognak menni. Aztán, mikor elértek az adott földhöz, kikémlelték, és rájöttek arra, hogy hát ez nagyon nem tűnik barátságos földnek, ugyan tényleg tejjel és mézzel folyó, na de hogyha bemegyünk, hát mi ott meg fogunk halni, olyan nép lakja, végünk lesz. Az ő szemükben sáskák vagyunk csak. És végül nem is mentek be. És ott bukott meg az egész mutatvány, hogy azok az emberek nem bíztak Isten szavában. Jobban hatással volt rájuk, amit láttak, mint az, amit Isten kimondott. Isten megmondta, hogy be fognak menni, de ők nagyobb hangsúlyt fektettek arra, amit láttak. És ez megfosztotta őket attól, amit Isten tartogatott az ő számukra. És ebben egy nagyon nagy tanúság van, ez nem csak sok évvel ezelőtt történhetett meg Isten népével, hanem ez megtörténik a mai hívő keresztény emberrel is. Sok hívő ember le tud maradni Isten áldásainak egy részéről, csak azért, mert nem meri megtenni azt, amit Isten mondott, hogy tegyen meg. Én mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy bízzanak az Istenben.
Kedves hallgatók, Hornyák István tanúságtételét hallhatták. A felvételt Kurcina Terézia készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották. Yeah.